Az egyre fokozódó repülési igény és a politikai presztízs növelés egyaránt indokolja a kínai repülőgépgyártás felpörgetését. Az Egekura blog szerkesztője így reagált arra, hogy a Kína állami tulajdonú repülőgépgyártója Comac elkészítette az ország első saját gyártású utasszállító keskeny törzsű repülőgépét. A China Eastern Airlines már le is adta a rendelését a repülőgépre, ami várhatóan még az év vége előtt bekerülhet a társaság flottájába. Varkogi Gábor azt mondta, ahhoz, hogy a kínai gyártó nemzetközi szinten is felvegye a versenyt a Boeing-gel és az Airbus-szal, még nem elegendő, hogy képes polgári utasszállítógépeket gyártani. Imre Lőrinc interjúja.
Jelenleg, hogyha óriási nagy repülőgép gyártókról beszélünk, akkor a Boeingról és az Airbusról szoktunk beszélni. Kína próbál egy hazai saját nagy repülőgépgyártót promotálni és előtérbe helyezni. Összességében jelenleg még tényleg azt mondhatjuk, hogy két szereplős ez a piac.
Valójában egy kicsit ki kell javítanom, mert a piac igazából három szereplős, ugyanis a Boeing és az Airbus mellett a közepes és kis hatótávolságú gépek piacán az Embraer, a brazil Embraer is egy nagyon komoly szereplő, de valójában azt kell, hogy mondjam, hogy a kérdésére válaszolva ettől a kínai fejlesztéstől függetlenül még mindig ilyen értelemben két vagy három szereplős ez a piac.
És ez a kínai szereplő mennyire tűnik potensnek?
Ezt a kínai fejlesztést azt hívta életre, hogy a következő 10 évben a légiközlekedésben gazdára találó repülőgépek között több ezres nagyságrendű azoknak a repülőgépeknek a száma, amelyet a kínai piac fog felszívni, amit úgy kell érteni, hogy amit kínai légitársaságoknak, kínai belföldi forgalomra szánnak, és feltételezhetően ezeknek a repülőgépeknek egy jelentős része üzemideje vagy életciklus alatt soha nem fogja elhagyni Kína légterét.
Tehát akkor abszolút a belső piacra, belső utasforgalomra, légiforgalomra lennének ezek optimalizálva, jelenleg Kína Airbus vagy Boeing gépeket szerez be elsősorban ilyen célokra?
Alapvetően mind a két gyártónak a gépei előfordulnak a kínai piacon, de még hagyj kanyarodjak vissza az előző kérdésre. Tudnilik, a fejlesztésnek a másik oka az valójában egy politikai presztízs, tehát ahogy a szocializmusban a szocialista országoknak is voltak úgynevezett iparpolitikai szempontjai, így itt a kínai gazdaságnak is vannak iparpolitikai szempontjai, nevezetesen, hogy a kínai gazdaság képes repülőgép előállítására. Ami a jelenlegi flottát illeti, a keskeny törzsű, közepes és kis hatótávolságú gépek piacán nagyjából 50-50% az Airbus és a Boeing modelleknek az aránya, itt ez praktikusan az A320-as gépcsaládot és a Boeing 737-est kell nézni, de ez eltolódóban van egyébként az Airbus oldalára, tekintettel arra, hogy rugalmasabbak ott a kereskedelmi feltételek, és egyébként az Airbus Kínában már működtet egy repülőgép összeszerelő üzemet, egy ilyen úgynevezett Final Assembly Line-t, ami szintén a kínai belső piacra készít repülőgépeket.
Ennek a kínai gyártónak most mennyire lehet momentuma? Elsősorban arra gondolok, hogy azért újságolvasóként én azt gondolnám, hogy a Boeingnek a presztízsét azért megtépázták az elmúlt, hát most már jó pár éve, ugye 2018-ban meg 2019-ben volt egy-egy nagyon nagy repülőgép szerencsétlenség, mindkettő Boeing típusú géphez kötődik, szóval a presztízse veszítette sokat az értékéből a Boeingnek.
Az az igazság, hogy mivel a légi közlekedésnek a sajátossága, hogy a légitársaságok minimum 10, de sok esetben 20 évre vásárolnak repülőgépeket, és ezáltal az adott repülőgépre alapozott üzleti terveik is ilyen hosszú távúak. Ezért ezek az úgynevezett momentumok, ezek sokkal inkább számítanak a nyilvánosságban, mint valójában a légi közlekedési cégek ezzel foglalkoznak. És noha ez egy valóban egy fontos fejlesztés kínai ipara számára, ez a repülőgép, azért azt is látni kell, hogy egy repülőgép akkor lesz a világban univerzálisan használatos, amikor a világon minden nagy régióban az adott légügyi hatóságoktól megkapja a típus engedélyeket, a biztonsági tanúsítványokat, stb. Tehát azáltal, hogy valaki összeszerel egy működő repülőgépeket, az még nem jelenti automatikusan azt, hogy ezt a világ, hogy azzal kijöhet a világpiacra. Ez az egyik fontos dolog, a másik pedig az, hogy azért helyén kell kezelni azt, hogy egy ország repülőgépet repülőgépet csinál, mert mint ahogy ennek a kínai modellnek az esetében is az van, hogyha megnézzük, hogy az abba épített berendezéseknek, alkotóelemeknek a mekkora része kínai, akkor az egy nagyon pici szám lesz, egy 20% alatti szám lesz, mert ugye van a törzs, van a futómű, vannak az avionikai berendezések, tehát a repülés segítő elektronikai berendezések, ezeknek a akár Airbus, akár Boeing, akár ennek a kínai komag gyártmánynak az életciklusáról beszélünk, ezeket ugyanattól a 6 szűk tudat beszállítótól rendeli meg az iparág.
Hát abszolút akkor össze van fonódva globálisan a repülőgépgyártási iparág. Ugyanakkor, és örülök, hogy hozta ezt a tágabb kontextust, egyfajta ilyen tényleg ilyen modernkori hadviselés, ugye rögtön nekem is egyébként a szovjet-amerikai hidegháborús űrverseny jutott erről eszembe, hogy Kína-Amerika most a repülőgépgyártás piacán próbál versenyre kelni egymással. Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy talán a következő években a kínai légiipar fogja igényelni a legtöbb új eszközt, mert ott egészen elképesztően mehet felfelé mind a repülési igény, mind pedig hát mondjuk így az életszínvonal, talán az utasok életszínvonala?
Igen, illetve a kínai gazdaságnak az intenzitása is generálja ezt a fejlődést, de természetesen ahhoz, hogy ez a fejlődés valóban fejlődés legyen, ahhoz Kínában előbb-utóbb a zero COVID policy-t is maga mögött kell hagynia az egészségügyi rendszernek. Jelen pillanatban ugyanis a kínai belföldi és külpiaci turizmusnak az egyik legnagyobb hátránya, hogy Kínában még mindig a zero COVID policy-t követik, magyarul, ha valahol találnak egy COVID esetet, akkor szűkebb zónát teljesen izolálnak. Ez nyilvánvalóan nem kedvez a légi közlekedés fejlődésének, de az valóban úgy igaz, ahogy mondta, hogy Kínában egészen elképesztő mennyiségű új repülőgépre lesz szükség a következő 5-10 évben.
Varga G. Gábort, az Egekura blog szerkesztőjét hallották.